Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Nap és pajzs az Úristen. Boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Nap és pajzs az Úristen. Boldog, aki benne bízik. Amen. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, imádkozzunk. Drága Istenünk, szerető mennyei édes atyánk, köszönjük te néked, hogy gondod van reánk. Köszönjük, hogy beszélsz hozzánk. Szeretnél beszélni a mi lelkünkhöz. Meg akarsz bennünket érinteni, hogy odafigyeljünk te reád. Urunk, a napokban beszélt valaki a rádióban, aki súlyos műtét után a halálból jött vissza. Azt mondta, gyökeresen megváltozott az élete, az anyagi javak nem érdeklik többé. Végeredményben csak kettő fontos a számára. Az egyik, hogy naponta közelebb jutni hozzád, Urunk. A másik pedig szeretettel szorosan fogni választott társának a kezét, el nem engedni őt, és vele együtt közeledni hozzád. Azt mondta, ha ez a kettő megvan, számára semmi más nem fontos a földi életben. Drága Istenünk, drága Jézusunk, nem kellene-e, hogy mindannyian egyszer visszajöjjünk így a halálból, hogy ilyen pontosan láthassuk, mi az, ami valóban fontos nekünk. Könyörülj rajtunk, drága Jézusunk! Adj nekünk egy kissé kevesebb napi gondot, és egy kissé nagyobb lelki erőt, hogy több energiánk maradjon rád, és egymásra figyelni. Szeretnénk hallani most a te drága hangodat. Üzenj nekünk, mert szeretnénk rád figyelni, és tőled kapni sok-sok lelki erőt. Amen. A fiatal ember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt 20 éves, csinos, finom arcvonású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre. Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt. 2 évig börtönbe voltam. Ezen a héten szabadultam. Éppen úton vagyok hazafelé. Áradt belőle a szó, elmesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, és az a büntet, amit elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, szüleinek, akiktől a 2 év alatt semmi hírt nem kapott. Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat, és meglátogassák őt a börtönben, és azt is tudta, hogy nem fognak neki levelet írni. Mivel választ egyetlen levelére sem kapott, a végén már ő sem írt nekik, ám a szabadulása előtt 3 héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott neki. Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk előtt halad el. A ház előtt, ahol felnevelkedett, és ahol még most is élnek szülei. A szüleinek megírta, hogy megbocsátásuk jeléül egy jelet kért tőlük, olyan jelet, amit jól lehet látni az autóbuszból. Jelezzék, ha még visszafogadnák, kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha ezt a jelet nem látja, nem száll le az autóbuszról, és örökre távozni fog az életükből. Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltött el. Nem mert az ablakon kinézni. Biztos volt benne, hogy az almafán nem lesz szalag. Úti társa végighallgatta történetét, majd udvariasan megkérte a fiút. Cseréljünk helyet, majd én figyelek az ablakból. Éppen csak néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát. Könnyeivel küszködve, kedvesen megérintette a fiatal ember vállát. Nézze, nézze, az egész fát, szallagok borítják. Testvérem, vajon hányan lessik a te almafádat? Keresik a megbocsátás kis jelét rajta. Ne halogasd, menj, és tűzd ki rá. Vajon hányan keresik a megbocsátás jelét, amit neked kell kitenned? Ne késlekedj. És ha ezt megteszed, akkor te leszel szabad. Felszabadulsz. És megszabadulsz azoktól, a problémáktól, vagy gátlásoktól, rossz indulat. És felszabadulsz egy boldog, szent életre. Amen. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Istenünk drága szent igéjét, amelyeket megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetének 8. versében. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez Istenünk drága igéje. Amen. Kedves testvéreim, az Úrtól tanult imádságból választottam ezt a nagyon szép, legégetőbb kérést, amit mi mennyei édesatyánkhoz intézhetünk. De nem tudom, hogy gondolkoztunk-e, hogy tulajdonképpen megelőzi az a kérés, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Ez a kötőszó, ez az és kötőszó köti össze a két kérést egymással. Milyen érdekes, kedves testvéreim, hogy ez a két kérés, ez szétbonthatatlanul össze tartozik, és egy és kötőszó választja el egymástól a két kérést. Mert ez az és jelzi, hogy baj van a mi kenyerünkkel, és ez csak bűnbánattal orvosolható. Ez az és még azt is jelenti, hogy nem csak gyomorkérdés van, nem csak a mindennapi kenyérért való harc van, hanem lelki kérdés is van. Azt is jelenti, világkatasztrófát okozóan nagy baj van, ha üres a gyomor, de nem kevésbé tragikus, ha túlságosan tele van a lélek. Az is jelenti, nem elég az üres gyomor megtöltésére törekednünk. A hasadásig teli lélek megüresítése éppen olyan közügy, mint a kenyérkérdés. Kedves testvéreim, képzeljünk el egy istálót, ahol gondosan etetik az állatokat, de nem hordják ki az almot. Vagy egy családot, ahol csak esznek bőségesen, de nem mosakszanak. Vagy egy konyhát, ahol a háziasszony csak főz, de nem mosogat. Vagy egy kórházat, ahol remekül gyógyítanak, de nem viszik el a halottakat. Mert valahogy így festene a kenyérkérdés egyoldalúsága, a lelki kérdések megoldása nélkül. És ezért tanít bennünket Jézus tüstént a kenyérkérdés után egy éssel a bűn bocsánat kérésére. Mert ez az egyetlen módja, hogy széthasadásig teli lelkünk naponként felszabaduljon, megüresedjék. Jézus a lélek kérdését oly lényegesnek tartja, hogy ezt megfogalmazza. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt van? A mérleg egyik serpenyőjébe még csak nem is a kenyeret teszi, hanem az egész világot, s a mérleg másik serpenyőjébe az ember lelkét. S tanítása szerint a mérleg nyelve a lélek felé billen. S hogy ne vajon kárt a lélek, a sokszor hasadásig feszült lélek megtanít bennünket bocsánatot kérni. Hú, de nagyon fontos ez, testvéreim. A lélektan nyelvén azt mondhatnám, lelkünk egészséges higiéniájára tanít bennünket. És ez a szó, hogy egészség, hangsúlyozottan kell értenünk. Mert kuruzsolni tudunk. Lelkünket feszítő vétkeinket, zűrjeinket le tudjuk csapolni, vagy el tudjuk intézni Jézus és bűnbocsánat nélkül, de egészségtelenül. Vagy magunknak, vagy másoknak ártunk ezzel a kuruslással. És ez nem kisebb rossz, mintha elvesztük valaki elől a kenyeret. Testvéreim, hány és hány megoldatlan lelki kérdésünk van. Hány és hány olyan szituációnk van, amelyek terhelik a mi lelki életünket, egészséges életünket. Hogy nem tudunk megbocsátani egymásnak, harag van a szívünkben. Hány és hány számtalan kiborult élet, szét hasadó házasság van. Sok kacat, titkolt, lopott holmi belegyömöszölhető egy bőröntbe. Na de ha sokáig magunkkal cipeljük, s közben ide-oda lögdösnek bennünket, már pedig ilyen lögdösödő az élet. Egyszer csak lepattan a gyönge zár a bőröndről, nem bírjuk tovább a feszültséget, és minden kiborul. A mi lelkünk záró szerkezete egy bőrönd zárnál is gyengébb, és egyszer csak minden ott égtelenkedik családunk vagy munkatársaink lába és szeme előtt. És akkor reménytelenül lelepleződik, kik vagyunk, mi valójában. Mi is volt a bőröndünkben, a lelkünk mélyén. Kedves testvéreim, ezért kapcsolja Jézus éssel a naponkénti kenyér kéréséhez, a naponkénti bűn bocsánat kérését. Ha naponként kimondom, elmondom, bocsásd meg a mi vétkeinket, és őszintén, konkrét vétkeimre gondolva kérem ezt Isten színe előtt, akkor a lélek valóban kiszereli vétkeim robbanó fejéből a gyutacsot, elveszi és hatástalanítja. Ez az egyetlen kérés, amihez Jézus feltételt szab, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ismertem valakit, aki mindig kihagyta ezt a bocsánatkérés utáni megbocsátás ígéretét, mert nem tudott valakinek megbocsátani, és félt így kimondani, elmondani a mi atyánkot. Vagy más valaki őrizgette, melengette haragját, és sokáig így imádkozott, amiképpen mi is meg fogunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek. Ám a Jézus tanította imádságban az eredeti szöveg szerint még csak nem is jelen időben van, legkevésbé jövő időben, hanem múlt időben, amiképpen megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És hogy milyen komolyan veszi ezt az Úr, mutatja az is, hogy a mi atyánk megtanítása után a hegyi beszédben csak ennek a kérésnek feltételeihez fűz külön magyarázatot, amikor azt mondja, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeit, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Olvastam valahol egy ige hirdetésben, az igehirdető egy döbbenetes képpel illusztrálta a bocsánatkérés és bocsánatadás egységét. Azt mondta, olyan ez, mint a kettő sínpár egy hídon. Akármelyik alatt robbantják fel a hidat, a másik sínpár is beomlik. Ha felém azért nem érkezik meg a bocsánat, mert nem kértem, képtelen leszek én is őszintén megbocsátani. De ha felrobbantom a másik felé vezető sínpárt, a bocsánatadást, az is elpusztul, amelyen felém érkezhetne meg a bocsánat. Kedves testvéreim! Azt hiszem, talán még kenyerünket is könnyebb megosztani, mint megbocsátanunk az ellenünk vétkezőknek. Talán sokszor azt mondjuk, megbocsátok, de látni sem akarom többé. Milyen jó lenne tiszta szívvel azt mondani, ne úgy bocsássak meg, ahogy tőlem telik, hanem úgy, ahogy te tudsz megbocsátani, Jézusom. Gyerekkoromban nagyon megsértett egy barátom, látni sem akartam többé. Néhány nap múlva eljött, hogy bocsánatot kérjen. Az elégtéle tétel gyerekes gőgjével el akartam küldeni. De hirtelen megszólalt mögöttem a nagymamám. Észre se vettem, hogy ott áll. Ismerve a helyzetet, azt mondta. Isten hozott, fiam, mindketten nagyon örülünk, hogy eljöttél, s egy mozdulattal összeölelte a vállunkat. Mindig szerettem, de akkor még jobban szerettem a nagymamámat, amiért segített nekem ebben a kibékülésben. Mindig ez a jelenet elevenedik meg előttem, amikor tudatosan átélve imádkozom, míg éppen mi is megbocsátunk. És ilyenkor valahogy úgy érzem, Jézus már előttem, és helyettem is mondja, s akkor már bennem is mondja, végül velem együtt mondja. Mi is megbocsátunk. S lehet ilyenkor meg nem bocsátani. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, jöjjetek, imádkozzunk. A mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram. Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könyvben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság szintelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom. Ez maradjon végleg, s ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj rám. Ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel hozzád. Drága Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, imádkozunk te hozzád minden emberért a földön. Légy beteg testvéreinkért, beteg testvéreinkkel, ne hagyd el őket. Légy melléjük gyöngességükben, és ha lehet, gyógyítsd meg őket. De minden legyen meg a te akaratod. Légy a mi családtagjainkkal, gyermekeinkkel, unokáinkkal, életünket szenteljük te néked. És mi szülők vagy nagyszülők hitelesen tudjuk továbbadni a tőled kapott tiszta evangéliumot. Légy a mi gyermekeinkkel, amikor elindulnak az iskolába, adj nekik nagyon szép és áldott tanévet. Légy fiataljainkkal, légy azokkal, akik örülnek, légy azokkal, akik szomorúak. És add, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani, és egy felszabaduló öröm járja át a mi életünket. Magunkat, családunkat, gyülekezeteinket, az egész magyarságot, mindent, és mindenkit őrizzél meg. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Szobám falán poszter rólad, de a szívemben ott él az a kép. ami megmutatja azt, hogy milyen jó vagy, s hogy mit tettél az emberért. Szeretném úgy élni az életemet, mint ahogy tőled láttam, szeretve az embereket. Osztani kincseket, kötözni sebeket, az éhezőnek odaadni azt a kenyeret. Te vagy a példaképen, és szeretnék mindent úgy tenni az életben, mintha csak te tennéd. Te vagy a példaképen, és szeretnék mindenben hasonlítani rád. Mindenben hasonlítani rád. Tudom, te Isten vagy, és én csak egy ember, bizony megvannak a korlátaim. De amióta tűzed itt ég bennem, nekem újra kinőttek a szárnyaim. Szeretném úgy élni az életemet, hogy végre rajtam is megláthassák az emberek. Hogy kiben hiszek én, hogy kit követek én, ki az az Isten, aki ott hordoz a tenyerén. Te vagy a példaképen, és szeretnék mindent úgy tenni az életben, mintha csak te tennéd.